Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Én Metsz Adina vagyok. Ez a Szót kérek online magazin, maga mit műveli podcastja, amiben szórakoztató, érvényes és sokakat érdeklő témákról beszélgetünk, különleges interjú alanyokkal az Epe Rádió stúdiójában. Repler István hittantanárral beszélgetünk a közelgő ünnepekről. Ez már a második része, mert az előző részben ott hagytuk abba, hogy az eredendő bűn, és ez tulajdonképpen most már a 20. században hogyan is kezelik. És ugye erről elég komoly vitát folytatnak komoly emberek. Ugye azt is, arról is beszéltünk, hogy a Jézus születése, a szeplőtelen fogantatást, azt hogyan fogadják a gyerekek. Most tulajdonképpen ezt szimbolikájában hogyan lehet értelmezni ezt a Jézus születést?
Csak egy pici kiegészítés, ilyen fogalmi, a szeplőtelen fogantatás az igazából Máriának a fogantatása, ahol nincsen egy ekkora nagy trükk.
Bocsánat.
Igen, igen. Még az is lehet, hogy én is az előbb, talán az előző anyagban talán én is rosszul használtam. A dolognak a lényege az, hogy Mária maga is bűntelő fogan. Van az a kedves legenda, hogy megkérdezik, hogy hol kell egy gyerek nevelését elkezdeni? Hát az anyja nevelésénél, hogy hát Mária is maga is már bűn nélkül fogan, de igazából ugye Jézusnak a speciális fogantatása az, hogy ő nem ember közreműködésével, nem férfi közreműködésével, hanem közvetlen az atyától. Ez mondom, tehát ez hittétel, nem is nagyon vitatják egyébként, mondom. Az áteredő bűnt, az eredeti bűnt, ezen gondolkoznak sokkal inkább, hogy ez mennyire nehézkes. Igazából, szóval valahogy nem, érdekes módon manapság ez nem annyira van az emberek fókuszában, hogy akkor hogyan fogant Jézus érdekes módon. Én meg közben elbeszélgettem, és valami az eredeti kérdést meg elfelejtettem.
Nem, hát itt az eredendő bűnről beszélgetünk.
Igen, az eredendő bűn.
Abszolút jó úton jársz, mert én azt kérdeztem, hogy Jézus születése, tehát milyen szimbólumot
takar, igen, igen.
Hogy ezt hogyan lehet magyarázni.
Aha. Jézus születése, ugye a karácsony, ez egy viszonylag új keresztény ünnep, viszonylag új az azt jelenti, hogy valamikor a 300-as évek elején, talán 325-ben a Nicea-i zsinaton foglalják le először, mert hogy eleinte nem ünnepelték a karácsonyt, ünnepelték Jézusnak a templomba való bemutatását, ünnepelték azt, hogy a halálát, persze természetesen, amikor megváltja az emberiséget, de hát ahogy általában egy kisgyereket magas volt a gyerekhalandóság, nem ünnepelték a születésnapot, hát Jézusnak a születését se tudták. Aztán valamikor a 3.-4. században, amikor a kereszténység egyre nagyobb néptövegeket ér el, és fölmerült az emberekbe, hogy olyan jó lenne, hát Jézusnak az egész élete az annyira fontos, hát miért nem ünnepeljük a születésnapját, és ez egy elég komoly igényé vált. Ráadásul ebbe az időben a kereszténységnek egy elég erős konkurense támadt, a Mithrász kultusz, ez egy szintén misztérium vallás, tehát ilyen titkos beavatásra épülő vallás, mint a kereszténység is a maga módján. Indiából, vagy hát pontosan, illetve, bocsánat, nem, Perzsiából indul, és hát tulajdonképpen arról szól, hogy a Mithrászt, aki a világosság, azt legyőzi a sötétség egy fekete bika képében, és már majdnem le is győzni, amikor jön egy skorpió, és megcsípi a bikának a kukiát, és ettől szegény elbotlik, és Mithrászt legyőzi. A valamelyik Dan Brown könyvben egyébként igen hosszasan van kifejtve az egész sztori, látszik, hogy utána olvasott, és tényleg. És hát a kereszténység vezetői pedig úgy gondolták, hogy hát azért ez egy komoly kihívás, és hát ha egy napkultuszt csinálunk, ugye Mithrász az maga a nap, ugye hát a legrövidebb napra, a téli napér egyenlőségre érdemes, a téli napfordulóra, nem napi egyenlőség, bocsánat, a téli napfordulóra érdemes tenni az ünnepét, hiszen innentől kezdve egyre hosszabbak a nappalok. És hát ez lett a december 25-e, mondván, hogy akkor Jézus születés, ez egy elég komoly marketingerővel bír, hogy a Mithrász kultuszt azt lesodorja, és hát így is lehet manapság, a Mithrász kultuszt azt tényleg nem nagyon ismerjük, csak így ilyen történeti feljegyzésekből, meg érdekes regényekből. Ehhez képest hát a karácsony meg egy elterjedt ünnep lett. A csúszásra, meg ugye hát 21-én van most a legrövidebb nap, ugye Gergely pápa, amikor átrendezi egy picit a naptárat, mert kicsit nem voltak olyan jók az ókori római csillagászok, ő viszont igen, és hát akkor Ineál Silvius Piccolomini, csak ilyen szép neve van, azért érdemes megjegyezni, Tehát ő az, aki megreformálja a Gergely naptár, amit ma is használunk, és hát így akkor viszont odébb csúsznak az ünnepek, így kerül. Így december 25-én maradt karácsony, de a napforduló az viszont december 21, tehát a legrövidebb napon volt eredetileg. És hát az a dolognak a lényege, hogy a karácsonynak, hogy az Isten az velünk van. Ugye velünk az Isten, ez az Emmanuelnek a megváltó egyik neve, hogy oké, mondjuk az ókori istenek is persze ott föntről drukkolnak, vagy nézi az ember a görög regéket, mondjuk a Trója ostromát, hát mintha ottan sakkoznának, és mi vagyunk a sakkfigurák. Nem egy nagyon kellemes érzés, hogyha az istenek velem sakkoznak. A keresztény Isten viszont azt mondja, hogy én beleállok ebbe a történetbe, lejövök egy átlagos ember ként a földre, hát ráadásul nem is valami nagyon-nagyon előkelő sztorival születik bele, tehát nem valami királyi palotta, meg nem tudom micsoda, hanem hát József mondjuk egy egyszerű ácsmester, tehát hogy mondjuk egy kétkezi munkás vállalkozó, tehát hogy valahogy nem egy mondjuk egy nagyon lecsúszott ember, de hogy nem semmiféleképpen nem valami extra, és nem a saját otthonukba, pont akkor van a népszámlálás, augusztusnak a népszámlálása, ugye innen tudjuk datálni, hogy Jézus ténylegesen mikor születik, és hát el kell menniük Betlehembe, Názáretből, ahogy egyébként laknak, mert hogy Dávid király leszármazott, királyi családból származik József és Mária, így elmennek Betlehembe, ahol hát gondolom azért, mert Mária akkor már várandós, nem kapnak szállást valószínűleg a városban. Elég az hozzá, hogy egy istállóban születik. Tehát egy kicsit, hogyha nagyon... Nem kell nagyon belemagyarázni, azt mondom, hogy Jézus, mint egy migráns, úgy kezdi a földi pályafutását, eléggé számkivetett módon, és hogyha mondjuk a betlehemi gyerekgyilkosságot, ugye Heródes, amikor meghallja, hogy születik valaki, akit zsidó királynak lehet nevezni, ugye Heródes egy kicsit paranoiás volt a saját hatalmára, a saját fiát is megöleti a biztonság kedvéért például, és hát a legenda szerint elrendeli, hogy akkor megölik a minden két évnél fiatalabb gyereket megölnek Betlehembe, és menekülnie kell, és a Jézus az első éveit azt Egyiptomba tölti, ahol aztán Heródes halál után térnek vissza. Hogy akkor rögtön tényleg nem csak egy ilyen kicsit utollevőként, de hát, hogy tényleg migránsként kezdi az életét a megváltó. A legelesettebbekkel, a legszegényebbekkel vállalja az Isten a szolidaritást ezzel. Nem valami úgy, hogy na jó, hát akkor kegyeskedek hozzátok egy kicsit, majd adok néhány jó tanácsot, hanem tényleg egy lesz közülünk. És ez valahol azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon erőt adó valami, hogyha az Isten ezt bevállalta, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy én le tudom így élni az életemet, akkor ez nekünk is egy üzenet, hogy igen, ez egy olyan élet, amit meg lehet élni normálisan.
Ugye ez az ünnepkörhöz kapcsolódnak a pásztorjátékok is.
Igen.
Beszéltünk erről még a felvétel elején. Te is, ha jól tudom, csinálsz pásztorjátékot?
Hát évek óta, igen, ugye hát amikor gyerek voltam, akkor szerepeltem, most meg már évek óta Mátyásföldön, ahol lakom, ott részt veszek a pásztorjátéknak a elkészítésébe. Az egyik kolléganőmmel szoktuk írni a pásztorjátéknak a szövegét, mert valahogy mindig úgy érezzük, hogy hát igazából, amik így konyhakészen vannak, persze nagyon sok van, vannak nagyon szép népies pásztorjátékok, meg egyebek, de kevés olyan van, amelyik úgy érezzük, hogy megszólít, meg nyilván nem kéne ugyanazt, úgyhogy aztán valamilyen fókuszra fölfűzve, akkor gyerekekkel előadjuk a Jézus születését, meg a környékét. Ez is egy viszonylag újabb szokás, persze a viszonylag ugye az egyház 2000 éve létezik, hát a viszonylag új az azt jelenti, hogy a Szent Ferenc kezdeményezi az elsőt talán, és hát aztán mondom, tehát egy ilyen 800 éves szokásról van szó mindössze. De hát valahol, ugye a régiek nem tudtak olvasni a többségükben. Tehát jó volt az, hogy valahol megjelenítik, hogy hogyan is történt Jézusnak a születése, és manapság is az látszik, hogy nagyon sok olyan valaki elmegy a templomba, akik egyébként rohadtul be nem teszik a lábukat, de hát két praktikus haszna van, egyrészt elviszem a gyereket, akkor nem fogja tőlem megkérdezni azt, amit én sem tudok rendesen elmondani, ő meglátja, én is akkor puskáztam, majd akkor könnyebben elmagyarázom a gyereknek, és az alatt pont föl lehet díszíteni a karácsonyfát, úgyhogy ez 24-én délután, ez egy rendkívül praktikus dolog szokott lenni, és én azt gondolom, hogy érdemes olyan pásztorjátékot készíteni, ami nem csak a templomba járóknak, nem csak a híveknek szól, hanem egy picit nagyobbra veszi a merítést, egy kicsit a szokásos gondolatainknál távolabb nyúlik, hiszen egy csomó olyan ember is ott van, aki egyébként nem nagyon jár templomba, tehát őket valahogy másképp meg lehetne szólítani ilyenkor.
Az előbb mondtad, hogy a fókuszt mindig kicsit máshol helyezitek, akkor pont ezért is van, hogy próbáljátok a fókuszt elvinni, hogy kicsit
elvincsátok
a kört?
Én ismerek olyan templomot, ahol minden évben ugyanazt adják elő, hát nyilván a szereplők változnak, az is egy szép gondolat egyébként. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen olyan a közönsége, a törzs közönsége, nyilván elsősorban a gyerekek, bár egyre inkább azt látom, hogy egész családok eljönnek, tehát nagyobb gyerekek, szülők, minden. És hát körülbelül egy olyan 5-10 év, amíg ugye mit tudom, egy családban mindig van kicsi gyerek, és akkor az alatt az kifut. Tehát, hogy annyi ideig azért muszáj mindig újat adni, hogy ne pont ugyanazt lássa szerintem, hogy ne unja a történetet. És ha már így van, akkor picit más fókuszt, idén mondjuk Szent József volt, tehát akkor a mi betlehemesünknek Szent József a főszereplője, aki egyébként nem egy nagyon-nagyon előtérbe hozott figurája.
Igen, elég mellékszereplő.
Igen. De mit nem volt, amikor mint a pásztorok voltak, vagy mint a angyalok, szóval picit mindig más.
És mi a véleményed ezekről a betlehemekről, amiket látunk?
Amit így a városban szanaszéjjel? Hát mondjuk azt, hogy vegyes.
De nem csak a városban, gyakorlatilag
a templomban, mindenhol van, mindenhol igen. Lehet látni úton, útfélen.
Busz megálló, meg nem tudom, igen.
Én azt gondolom, hogy alapvetően minden olyan dolog, ami az embernek segít ráhangolódni az ünnepre, az tulajdonképpen jó dolog. És akkor itt most veszek egy nagy levegőt, mert hogy hát tulajdonképpen ebből az erő, tehát hogy ahogy mitten van egy csomó olyan gicses zene, meg nem tudom micsoda, ami az embereknek a emelkedett hangulatát csinálja, hát ezeknek egy nagy jelentős része az nagyon-nagyon édeskés, gicses, és egy csomó esetben meg látom mögötte a kereskedelmi szándékot, amikor egy nem tudom, egy áruház, vagy nem tudom, micsoda szponzorálja, vagy valaki nem túl magas művészi, vagy egyéb átéléssel rak össze valamit, hát sokan nem nagyon jól eltalált betlehemes, ezt akkor így finoman fogalmaztam talán, de nyilván, ha valakinek ez segít, akkor ki vagyok én, hogy megítéljem, de mondjuk örülnék neki a színvonalasra betlehemek lennének, tehát ezek az élő, vagy nem tudom milyen szoborképek, azok, szóval lehetne még azért fejleszteni ezen a kérdésen.
Oké, és a másik szimbólum, ugye a karácsonyfa.
A karácsonyfa, az meg aztán végképp új. Tehát, hogy a 1800-as évekből jön a karácsonyfa állításnak a szokása. Ugye a germánok azok már, hát gyakorlatilag a római, tehát hogy gyakorlatilag Krisztus előtt is, amikor a népvándorlás idején bekerülnek, hát tél van, hideg van, fú, de pocsék dolog így ebbe a sötétbe lenni, valami zöldet hozzunk már be a lakásba, hát eleinte ágakat, koszorúcskákat, aztán amikor az 1800-as évekre, vagy mint 1700-as évek végén, akkor az életszínvonal megemelkedik, nagyobbak lesznek a lakások, először mondjuk nyilván főúri kastélyokban, aztán később a nagypolgári lakásokban, hát a koszorút az úgy felfújódik egy egész fává. De hogy magának a fenyőfának nem nagyon van különösebb keresztény tartalma, persze lehet, mint mindenbe szimbólumot keresni, ugye az, hogy a fenyő a zöld és örökzöld, hát akkor a hűségnek és az Istennek az ember iránti hűsége, hiszen nem hagyja el az embert, hanem kitart mellettünk, sőt a saját fiát elküldi közénk. Tehát, hogy meg lehet, bármihez lehet szimbólumot találni, de alapvetően a karácsonyfa egy új szimbólum. Magyarországon 1800, nem is tudom, 30-40 körül Veselény Miklós állítja az első. Tehát, hogy ennyire nem régi dologról van szó.
És akkor másik kérdés, ajándékozás kérdése. Uh-huh. Kell nekünk ajándékozni karácsonykor, vagy nem? Ez állandó dilemma család. Nagyon sokszor úgy szokták megoldani, vagy úgy szokolják meg, hogy a gyerekek kapnak, a felnőttek nem.
Az egy szerintem viszonylag jó kompromisszum. Én szeretek ajándékozni, tehát, hogy ugye szokták mondani, hogy mitten kinek másképp fejezi ki a szeretetét a másik iránt más. A szeretet nyelve nekem eléggé az, hogy én szeretek ajándékot adni másoknak. De tulajdonképpen ugye onnan maga az, hogy karácsonykor ajándékot adjunk, ez nem is olyan általános. Tehát nálunk, Németország, Magyarország, meg az angol száz országok, ez igen. De mondjuk egy csomó olyan ország van, ahol karácsony, Jézus születése, hú de szuper, de ajándékot meg majd üzékor, vízkeresztkor adunk, amikor a három napkeleti bölcs hoz ajándékot Jézusnak. Vagy Szent Miklóskor adunk ajándékot jóval karácsony előtt, tehát nem szükségszerű, hogy a kettő összekapcsolódik. Onnan a karácsonynak az ajándékozósa, egyrészt, hogy az ünnepeken szeretjük egymást megajándékozni, születésnapkor, vagy bármikor is. Talán te is emlékszel, amikor voltak ilyen izék, hogy november 7-e alkalmából meg kell ajándékozni egymást, ilyen szovjet olvasmányok, hál' Istennek ez eltűnt, vagy nem tudom, hát végig is minden ajándéknak lehet örülni, csak de minden esetre kidúkozódott, nem véletlenül. Szóval, hogy karácsonykor...
Lett helyett a Valentin nap,
igen, tehát, hogy valami kell az embereknek, de karácsonykor tulajdonképpen az ajándékozásnak azért ott van, hogy az Isten a saját fiával megajándékozza a világot. Szóval azért ez egy elég nagy ajándék, és hát erre rá lehet fűzni az ajándékozós logikát. Ugye a gyerekeknek azt gondolom, hogy egy ünnephez hozzátartozik az ajándék. Én azt gondolom, hogy a felnőtteknél is, hát nyilván nem feltétlenül valami nagy ajándékot, de hogy valami picit, amivel jelzem, hogy gondolok rá, egy üveg bort, egy szálvirágot, egy nem tudom én, egy koncertjegyet, tehát hogy valamit, ami nem egy nagyon mega dolog, de az, hogy jelezze, hogy gondoltam rád. Persze ebben benne van az, hogy igen, akkor gondolnom kell, hogy nálunk jó nagy a család, hál' Istennek, és akkor az ember vakarja a fejét, hogy akkor fúha, hát neki mit adjak, mit ne adjak, és ugye benne van, hogy jó, hát a felnőtteknek nem nagyon adunk semmit, de azért egy picit azért mégiscsak szoktunk. Nem is tudom, a Tóth Avének van, hogy na akkor karácsony az az ilyen önképző szakkörös embereknek a kasza alkalma, mert akkor ő, én magam csináltam, ennél értékesebb dolog nincsen, és akkor hát aztán igen, mert mondjuk az embernek ugye lesz egy 72. csúnya nyakkendője, vagy nem tudom micsoda, de hát mondjuk jó olyat adni, valamit, amit meg lehet enni például, és akkor azzal akkor nem halmozódik, vagy mondjuk nekem
például. Csoki.
Csokit, igen, csokit. Vagy egy üveg bort, koncertjét, tehát amit elfogyaszt az ember, meg az is jó, hogy például, hogy egyébként játékokat jó adni, társas játékot, ugye akkor egy kicsit több időnk van, és akkor leül az ember jó esetben az egész családjával, de csak a párjával esetleg kettesben, hogy időt adunk egymásnak. Talán az egyik legnagyobb ajándék, hogy időt meg figyelmet adunk egymásnak. Csak ennek ugye valahol van egy jele is azért.
Nálatok mi fog az ünnepi asztalra kerülni?
Valószínűleg ugyanaz, mint máskor. A sonka lesz, bármilyen cikisen hangzik, meg mit tudom, torma természetesen a sonkához, meg mindenféle zöldség, jutuló, nem tudom. Ez egy elég érdekes, ugye a hagyományos klasszikus az mondjuk hal lenne 24-én, de anyám nem szerette a halat, és aztán amikor eltörölték az adventi böjtöt, akkor karácsony napja, illetve 24-e szenteste, az már nem volt böjti időszak, nem volt korlátozás, a sonkát meg mindenki szerette a családba, úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen a húsvéti sonka vacsorának a párja ott van karácsonykor. Hát egy kicsit ilyen irracionális volt, de nagyon jó pofa. De hát mondjuk azt gondolom, hogy a legtöbb családba kialakul valami saját a nagy gyerekeimnél ottan például a tárkonyos raguleves, az egy ilyen kultikus karácsonyi vacsora. Aztán van egy ismerősöm, akik mindig valami egzotikussal próbálkoztak, és aztán valahogy eljutottak odáig, hát már mit tudom, 10-20. Után már nehéz volt újat találni, és akkor valami tradicionális zsidó vacsorához jutottak el, és azt mondták, hogy tehát karácsonyhoz, ez mennyire rohadtul illik, hát ez szuper, és aztán azóta, hát nem tudom én, ilyen mindenféle tradicionális zsidó ételeket esznek nagyon jó pofa módon.
Ja, most itt nem akarok ilyen főzés műsorba átmenni, de hogy a sonkát hogy készítitek el, ilyen hagyományos módon?
Abszolút hagyományos módon, megfőzzük jó előre, egy igazi rend. Tehát, hogy egy ilyen jó klasszik sonkát, tehát nem egy kötözöttet, meg pláne nem kép sonkát, uramisten, és akkor aztán azt tormával, tehát, hogy mondom, tehát egy picit, mint hogyha hopp, előléptük volna a húsvétba, és nagyanyám, ő zseniális szakács volt, és akkor mitten YouTube-ról formázott ilyen kis gombát, így piros paprikával, ott a külön ki volt rakva, tehát ilyen légyölő galóca nagyon jó pofán tud kinézni. Hát próbáljuk megőrizni. Igazából azt hiszem, hogy azáltal, hogy a karácsony egy kicsit ilyen családi ünnep, ott még jobban megvannak azok a családi tradíciók. Tehát, hogy amit az ember úgy örökül hozott otthonról, azok úgy ilyenkor felerősödnek, és valahol az ember próbál megkapaszkodni a hagyományba, és hát nálunk, mondjuk persze szeretjük is, de hogy részben ezért van ez a sonka vacsora például.
Oké, de még itt nem tudjuk leejteni a hangsúlyt, mert akkor egyszer csak itt van szilveszter.
Itt igen. Hát szilveszterkor akkor persze nagy buli van, és aztán hát valahol az, hogy a buli van, az egyébként egy pogány ünnep, és elég sokáig kárhoztatták a korai keresztény szerzők, hogy az év végét ilyen nagy bulival, hát még az még csak hagyján, hogy ünneplészkedünk, hanem azért is, mert hogy hát ez mondjuk általában együtt jár a mértéktelen alkoholfogyasztással már a római időkben is, és hát mondjuk ha az ember alkoholt fogyaszt, akkor nem olyan nagyon köröztény és vallásos módon viselkedik, vagy legalábbis az emberek jelentős hányada. De ugyanakkor viszont a virrasztás, az, hogy éjfélig fönn kell maradni, az meg egy kicsit ilyen keresztényi szokás, mert hogy a régiekben volt egy kicsit egy ilyen gondolat, hogy ahogy a világ átfordul, egy kicsit úgy is, mint hogy minden nap éjfélkor, de hogy az év meg ugye december 31-én ott átfordul a következő évbe, ott egy pillanatra megáll, és hogy egy kicsit ciki, mi van akkor, hogyha esetleg megakad az óra, és akkor mi ott maradunk az előző esztendőben, és ez milyen kínos, és hogy akkor maradjunk ébren éjfélig, és imádkozzunk, és segítsük. De hát nehéz éjfélig ébren maradni, hát akkor beszélgetünk, ha beszélgetünk, akkor borozgatunk, és hát akkor persze azért meg játszunk, nem tudom, nem feltétlenül csak imádkoznak az emberek, elég csak éjfélkor imádkozni, és így hát aztán azért visszaszivárgott szépen így a vigaszágod azért a szilveszteri bulinak a hangulata. Maga január 1-e egyébként, az keresztény szemmel nézve is ünnep, sőt parancsolt ünnep, ilyen viszonylag kevés van, hogy bár hétköznapra is eshet, sőt többnyire ugye hétből hatszor oda esik, akkor is a templomba kell menni, mert ez Mária Isten anyaságának az ünnepe. Meg a kettő között is van egy pici ünnep, az a Szent Család vasárnapja. Ugye hát ez praktikusan, és ez a családoknak az ünnepnapja, hogy ilyenkor, hogyha valaki elmegy, ez a 25-ét követő első vasárnap, akkor a legtöbb templomba megáldják külön a családokat. És ez egy ilyen kedves régi szokás. Meg új is tulajdonképpen.
Uh-huh. És akkor gyakorlatilag ezzel itt most le is zárul?
Nem, a karácsony azért ennél egy nagyobb falat, úgyhogy nem is véletlen, ugye mindig mondjuk, hogy hát boldog ünnepeket, és akkor ez három, tehát van a karácsony, az új év, mert és a harmadik pedig a vízkereszt, amelyik a háromból keresztény szemmel nézve a legrégebben megünnepelt keresztény ünnep. Itt egyszerre három dolgot ünneplünk, ünnepeljük azt, hogy Jézust bemutatják a templomban, ünnepeljük a három királyokat, de azt is, hogy Jézus bemutatják. Ünnepeljük azt, hogy Jézus megkeresztelkedik a Jordánba, 30 évvel vagy 35 évvel később majd keresztelő Jánosnál, mielőtt föllépne, hogy bűnbánatból és alázatból is mutasson egy kis példát, és ünnepeljük azt, hogy a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatja, úgyhogy a vízkereszt az egy ilyen gazdag tradíció, és amit mondtam, hogy ilyenkor például az olaszoknál Befana az ilyenkor ő hozza az ajándékot. Vagy a három királyok hozzák az ajándékot. Úgyhogy a vízkereszt a vége. És hát tulajdonképpen hogy a vízkereszt az azért is érdekes, mert bár a karácsony lezárul, és mondjuk az egyházi naptár szerint évközi idő indul, de elkezdődik tulajdonképpen először még csak pici léptekkel, aztán majd gyorsuló tempóban majd a farsangi időszak, ami egészen majd havaszó szerdáig tart.
De ez már egy másik történet.
Ez már egy másik történet, bizony.
Ez volt a Maga Mit Művel Itt, a Szót Kérek magazin podcastja, Metszedinát hallottátok. Várunk vissza benneteket a következő adásokra is, aminek időpontját és leírását, valamint az előző adásokat a szótkérek.hu oldalon megtaláljátok. Sziasztok!